A vonal túlsó végén pedig Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szerbusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Továbbra is az erős GDP és HDI növekedést vizslatjuk, de ezúttal Afrikában. Úgyhogy ez különösen érdekessé teszi a most következő néhány epizódját az adóvilágnak. Ráadásul kimondom, hogy Ruandáról lesz szó, hát akkor mindenki, aki egy kicsit tájékozott a világban és érdeklik őt a világ dolgai, akkor az a jó pár évvel ezelőtti népirtásig tudja követni az ország történelmét, de hát az már régen volt, meg talán látták is a Hotel Ruanda című remek filmet, ami igazán megrázóan illusztrálja ezt az időszakát ennek az országnak. Hát azóta szerencsére sok minden történt Ruandában.
Ez abszolút így van. Egyébként Afrikában ebben a GDP és HDI növekedésben két országot fogunk nézni, Ruandát és Etiópiát, ma Ruanda van, és Ruanda a napirenden, de Ruanda, ahogy egy kicsit így elhelyezzük, egy közép-afrikai ország, 14,5 millió lakossal, durván 26.000 négyzetkilométerrel, ami arányszáma azért nagyjából mutatja, hogy elég sűrűn lakott ország, a világ 21. legnépesebb országa pedig négyzetkilométerre számítva. Azért előttük bőven járnak, ha a legnépesebb az Makau, 22.000 fő per négyzetkilométerrel, meg Monaco 19.000-rel, meg Szingapúr 8.000-rel, tehát itt ez ilyen 550 fő per négyzetkilométer, ami azért elég erős, de Afrikában úgy néz ki, hogy a második csak így is, mert az első az Mauritius. Tehát ez egy elég sűrűn lakott kis ország az egyenlítő mentén, amelyiket nagy országok vesznek körbe, ami hát aminek egy része ugye az, amiről beszéltél te is, hogy most a Kongóban áll a vál, és ebben Ruanda is szerepet játszik, de egyébként északról Uganda, keletről Tanzánia, délről Burundi, és nyugatról van Kongó a szomszédságában. Az országnak sajátosság, hogy nem rendelkezik nagy ásványi kincsekkel, és mégis egyébként így egymásnak mennek az emberek, ami erre a Tusi-Hutu viszályra épül. Tehát ez egy történelmi viszály, ami aztán 1994-ben kicsúcsosodott, de azért előtte is sok minden történt, mert egyébként itt a Tuszik voltak az uralkodó királyok, tehát gyakorlatilag ez a régió, amelyik ilyen vadászó és egy ilyen kisebb közösségekből építette egy királyságot, az élet, mint boldogan élt, ami meg nem halt, amíg engem jöttek a német gyarmatosítók 1897-ben. Aztán utána Kongóhoz hasonlóan 1916-ban megjelentek a belgák, és akkor egy belga gyarmattá váltak. Ez egyébként az országnak az egész jogrendjét, meg nagyon sok mindenét megadja. 1962-ben válnak függetlenné, majd 73-ban egy katonai hunta jön, amelyik hát igazából túlzottan sikeres nem volt, de 94-ben tör ki igazából a felkerés, lázadás, mikor a hunta vezetőjét landolás közben kigaliba, tehát a fővárosban a burundi elnökkel egyébként repültek, leszállásul belelőtték, és utána elindult ez a huti támadás, tehát aljában a tuszikat megtámadták, most ez így eléggé furcsa elmagyarázni, de mind a kettő nagyon nagy nemzetség, de a tuszik voltak, akik irányították az országot, és a hutik voltak, akiket nagyjából ilyen középréteget alkottak.
Igen, mert ugye a marhatartók voltak az arisztokraták, és ők voltak a tuszik, és a közrendű földművesek, meg a hutuk.
Így van. Na most az a népírtás az annyit jelentett, hogy azt hiszem a harc első szakaszában 100 nap alatt közel 800 000 embert mészároltak le, rengetegen elmenekültek. Tehát egy olyan statisztikákat produkáltak itt, ami tényleg elképesztő volt. És hát ennek az lett a vége, hogy egy katonai hatalom átvétel volt, tehát egy háború volt, és ez a Rwandan Patriotic Force Front, amelyik Ugandán keresztül jött be az országba, vagy épült fel, ennek a vezetője Paul Kagame, aki egyébként Tusi, vette át a hatalmat, és rendezte ezt az egész helyzetet. hála égnek nem a hutiknak, a hutuknak a teljes kiirtásával. Tehát tulajdonképpen katonai erő demonstráció vagy békecsinálás mellett úgy tűnik, hogy egy egész szép fejlődést tudtak elérni az elmúlt 30 évben. Egyébként Kagame Polkagamas 2000-től elnöke is az országnak. Tehát ha így nézzük, akkor egy nagyon érdekes fejlődés volt, de hozzá kell tenni, ez Afrikának nem az az országa, ahol az ásványi kincsek érülik egymást az emberek. Tehát amíg a nyugati részről Kongó van, ez azért nagyjából igaz, és Kongó, azt nem mondom, hogy egy csendes káosz, mert egy hatalmas ország, de azért egy elég problémás ország. Ruandában ez nincsen. Tehát a Ruanda az alapvetően mezőgazdasági ország, úgy, ahogy mondtad, állattenyésztés, földművelés. A lakosságnak döntő hányada a mezőgazdaságban dolgozik, tehát azt hiszem körülbelül 90%, tehát az egy nagyon-nagyon magas szám.
Hát akkor és hogy kerülnek erre a listára, ugye kíváncsian várjuk, hogy mi történik az országgal?
Hát igazából ez egy ilyen mesebeli történet, aha, mert Kagame elnök vagy ilyen tábornok valójában egy nagyon érdekes reform folyamatot indított el, amelyiknek az volt a célja, hogy egy átlátható, szabályozott, nem korrupt országot hozzon létre, amelyik az egészségügyre, oktatásra, infrastruktúrára és a fejlődésre épít. Tehát ez egy igazából egy ilyen katonai diktatúrából kinőtt ország, amelyik egyébként a fejlett hadseregen keresztül tudta ezt a fajta rendet fönntartani. Na most ami a lényeg, hogy ők rengeteg segélyt kaptak a felkelés, tehát a népírtás követően és a belső háborúkat követően, és ők ezeket a pénzeket konkrétan nem lopták el. Tehát ezeket arra használták, amire lehetett. Ezek évente több százmillió dolláros beruházások voltak, és gyakorlatilag ezt a pénzt országépítésre fordította, szó szerint. Uh-huh. Ami nyilván most nem szabad itt európai jövedelmekkel nézni, mert még a GDP-ük is 1000 dollár körül van per fő az egyfőre jutó, de azért ennek a népnek, amelyik egyébként a kihalás és a nihil szélén volt, ennek adott egy struktúrát, tehát utakat épített, iskolákat épített, kórházakat épített, és hozott egy stabilitást, és nem engedte, hogy ezt széthagyják, ezt a pénzt. És ennek lett a 30 éves eredménye, hogy valójában 10% körüli GDP növekedést, és a HD-ben is egy nagyon szép növekedést értek el, mert mind a várható élettartam fölment 60 év fölé, az oktatásban is most már több mint 5 évet tanulnak azért a gyerekek, tehát ami szintén nagyon jó, és az életszínvonal is fokozatosan erősödik. Tehát valójában azt lehet látni, hogy ez a fajta gazdasági biztonság, ami a mezőgazdaságot megerősítette, ők nagyon erős kávétermelők egyébként, sok minden megterem, ide a legerősebb a kávé, és a kávének egyébként a világpiaci felfutása is sokat segített ennek az országnak, de valójában ez nem egy Kongó, tehát itt nincsen arany, gyémánt, rész, kobalt, lítium, tehát valójában ez egy ilyen tényleg meseszerű történet, hogy úgymond a rendes munkával is el lehet jutni, szisztematizált munkával egy komoly szintre. Érdemes megnézni egyébként egy-két videót Ruandáról. Nagyon jó közbiztonságot mondanak, nagyon szép rendezett utak, nagyon szépen megvan az egész, rendben van tartva. Tehát úgy tűnik, hogy megértették azt az emberek, hogy békésen kell építeni, és ezzel gyakorlatilag el tudnak jutni egy olyan fokozatosan növekvő szintre, ami azért 30 év távlatában már nagyon szép eredményeket hoz. Tehát ennek nyilván része volt az is, hogy egy kicsi közösség, egy kicsi ország, úgymond egy elég népes ország, de viszonylag jól lehet összefogni, meg azt gondolom, hogy az a legfelsőbb elkötelezettség, ami ebben van. És itt a korrupciót is nagyon erősen hozzá kell tenni, mert Afrikában azt hiszem top 5-ben van, tehát a közép-európai, közép-afrikai régióban is. Tehát ami ezt a fajta befektetési kedvet növeli. Azért ide olyan baromi sok külföldi befektető nem jön, de hozzá kell tenni, hogy az ország folyamatosan fejlődik. Tehát szeretnék az oktatáson keresztül egyfajta szolgáltatóközponttá is tenni. Hát ezt meglátjuk, hogy ezek a tervek, ezek hogy fognak menni. Azért a Kagame úr se annyira fiatal már. Tehát, hogy mi lesz itt a folytatás. Látjuk, ugye most a kongói belső háborúban, vagy ilyen viszályban, ennek az M23-as frontnak a a ruandai hadsereg ad egy hátteret. A ruandai hadsereg egyébként majdnem akkora, mint a magyar hadsereg, tehát ilyen közel 30-40 ezer fős viszonylag fejlett hadseregük van a régión belül, tehát azért ezt ne keverjük össze egy európai fejlettségűvel, de azért ők a régión belül egy komoly hadsereg, és ilyen szempontból ez az egész országnak egy stabilitást tud adni. Hát most azt meglátjuk, hogy Kongóval hogy fog ez lezajlani, de egy biztos, hogy nem lesz könnyű menet.
Az biztos.
De most az adórendszere is, tehát a gazdasági mutatói mind jók. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a Kagame úr irányítás alatt az ország gyakorlatilag egy ilyen, itt nem csak egy személy irányításra kell gondolni, különböző gazdasági vezetőegységeik vannak, de nagyon jelentős állami vállalatok is létrejöttek. Tehát az országnak van egyfajta belső vezetése, ami még azért a KKV-szektort annyira nem lendítette be, de azt mondják, hogy az most fog nagyjából jönni, de azért már vannak jelentősebb vállalataik, de ebben a mezőgazdasági élelmiszeripari irányban. Na most, ami látni kell, az adórendszerük nem rossz, de egyébként azért az adóért szintén nem jönnénk ide, tehát itt a stabilitás, igazából a kiszámíthatóság az, ami Ruandát azzá tette, amiért ma híres, és amiért odafigyelünk rá. A van áfája, az gyakorlatilag 18%, tehát ez ilyen szempontból egy teljesen normális mérték. Társasági adója is 28%, de van neki egy ilyen kis vállalkozó, ilyen forgalomárányos 3%-os adója, ami nyilván azért a tömegek nagyobb részét érinti, és az SZIA-ja is sávos 30%-os, tehát 30%-ig megy föl. Tehát azt kell mondani, hogy itt azért úgy nagyjából úgy tűnik, hogy egy egészséges költségvetés van. Eladósoltságuk 60% körül van, tehát az nem veszélyes. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy rendben van, és ami a legmeglepőbb, mondom, hogy azért itt Afrikában mindig káoszhoz, meg valahogy koszhoz, meg valahogy az embernek van egy ilyen Afrika képe, ami azért nem annyira pozitív így Európából nézve.
Hát egyrészt igen, másrészt viszont ez nagyon változó attól függ, hogy hol vagyunk Afrikában, ugye egy elképesztő méretű kontinensről van szó, és különböző fejlettségű országokról, városokról.
Egyrészt, másrészt meg hát a lehetőségek földje, igen. Mert már lassan körbeér a globalizáció, Afrikát mindaz idáig kihagyta.
Hát és hogyha itt rákeresnék egy kicsit és megnézitek, akkor egyszerűen nagyon, tehát marom jó közbiztonság, épített utak, vasút, tehát azt nyilván ne keverjük össze Európával, de azért a hunk viszonyok, és ezek óriási eredmények, tehát tisztaság, tehát például Kigali az egy kifejezetten rendben lévő rész. Azt is hozzá kell tenni, hogy sok a szegény, tehát itt azért vannak nyomornegyedek is, tehát azért ez a 14 millió ember közül nem mindenki, körülbelül a lakosságnak egy jelentős hányad, de még most is szegény, de azért úgy tűnik, hogy a rend akkor is működik. Tehát azért én úgy gondolom, hogy Ruanda ilyen szempontból egy abszolút érdekes ország, pont lehet, hogy kicsibe lehetett itt megcsinálni, nagyba ezt nagyon nehéz megcsinálni, mert ahhoz már igen komoly erő kell, de úgy néz ki, hogy a kicsi méret az Ruandának, meg ez a fajta vezetés, a Paul Kagame vezetése az egy olyan hátteret biztosított, amivel el tudott egy ilyen kis ország is a úgymond a pusztulás széléről jutni egyfajta szép és egyenletes növekedés. Ez egy nagy kérdés, hogy ez hogy fog tovább menni.
Hát azt akartam mondani, hogy a kongói szitu az eléggé durva, úgyhogy gondolom,
majd a Botond
elmondja. Annyit még hozzátennék, amit Zoli mondott ahhoz, hogy nagyon érdekes a nemzeti mottójuk. Szabadság, együttműködés, fejlődés. Hát, hogyha ezzel tudnak tovább menni így, akkor elég szép
ebből,
jövő.
Ebből lehetne Európába is tanulni.
Igen, értem. Oké.
Na jó van.
Köszönjük szépen, izgalmas.
Én köszönöm, szép hezet. Köszönjük.
Köszönjük. Szervusz.
Gerendi Zoltán mesélt Ruandáról, mert hogy olyan országokat nézzünk most ebben az évadában az adóvilág rovatunknak, ahol erős GDP és HDI, tehát Human Development Index növekedés van. Így járunk Ruandában.